8 óra 40 perc van, 20 perc múlva 9 órakor nyit a hazai tőzsde, és akkor jövünk a legfrissebb információkkal is, most pedig Otthonunk Európa című műsorunk következik.
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly, a műsor együttműködő partnere az Európai Parlament.
Jó reggelt kívánok! A mai műsor jelentős részét az orosz-ukrán háborúnak, illetve az azzal kapcsolatos uniós támogatási programnak szenteljük. Békekeretnek hívják azt a pénzügyi alapot, amelyből egyébként az uniós tagállamok segítik az ukránok háborúját Oroszország ellen. Legalábbis ebből finanszíroznak majd akár harckocsi szállításokat is, de akár MiG-29-es vadászgépek felújítását és átadását Ukrajnának. Erről is lesz szó, illetve a legfrissebb európai történésekről.
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly.
Mindenekelőtt arról, hogy előkészületek indultak el a jövő heti plenáris ülésre. A politikai csoportok megkezdték a felkészülést a március 13-a és 16-a közötti plenáris ülésre. Az Európai Parlamentben szavaznak majd az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelvről, amelynek célja az épületfelújítások arányának növelése, az energiahasználat és az üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentése. További szavazások lesznek majd jövő héten az irány az 55% intézkedés csomagról, ami szigorúbb szabályokat hozna a tagállamok üvegházhatású gáz kibocsátásával kapcsolatban. A természetes széndioxid elnyelők javításáról is szavaznak, aminek célja, hogy Európa legyen az első széndioxid semleges kontinens 2050-re. Az ipari adatokhoz való hozzáférésről és azok felhasználásáról, illetve az Európai Unió kapcsolatairól is lesz majd szó jövő héten Azerbajdzsánnal és Örményországgal. Emellett felvázolják majd a képviselők álláspontjukat a március 23-24-i csúcs találkozóval kapcsolatban, és hát ugye megemlékeznek majd a nőnapról is, ami ezen a héten volt, szerdán.
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament.
Elindult az Európai Polgárdíj, egy díj a kiemelkedő teljesítmények jutalmazására. Az Európai Polgárdíj jelölési folyamata már zajlik. Magánszemélyek csoportjai, egyesületek vagy szervezetek az általuk megvalósított projektekkel pályázhatnak, vagy egy másik magánszemély csoportot, egyesületet, szervezetet jelölhetnek a díjra. Az Európa Polgárdíj az alábbi területeken nyújtott kivételes teljesítmények jutalmazására szolgál. Például a tagállamok polgárai közötti kölcsönös megértés elmélyítését és a szorosabb integrációt, illetve az Európai Unión belüli határokon átnyúló vagy a nemzetek közötti együttműködést elősegítő projektek. Az európai szellemiség megerősítéséhez hozzájáruló hosszú távú határokon átnyúló vagy nemzetek közötti kulturális együttműködéssel járó projektek, az aktuális európai évhez kapcsolódó projektek is, és hát az Európai Unió alapjogi chartájában foglalt értékeket konkrétan kifejező projektek is jöhetnek erre a díjra.
A mikrofonnál Nagy Károly, a műsor együttműködő partnere az Európai Parlament.
Úgy tűnik, hogy az Európai Parlamentben a külügyek tanácsa elfogadta azt a javaslatot, hogy egy úgynevezett európai gyorsreagálású képességet építsenek ki. Ez egyébként nem csak háborús helyzetre, hanem bármilyen krízisre vonatkozhatna. Egy 5000 fős egység felállításáról van szó. Egyébként az új geopolitikai kihívásokra adott válasz lenne ez, és legkésőbb 2025-re kéne ezt az 5000 fős gyorsreagálású csapatot létrehozni. Szóval ez az 5000 fős egység alkalmas lenne egyébként akár egészségügyi vészhelyzetek kezelésére is, és hát nagyon felszerelnék ezt az egységet egyebek mellett például műholdas kommunikációs eszközökkel is.
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly, a műsor együttműködő partnere az Európai Parlament.
Ukrajnának 1 millió tüzérségi lövedékre van szüksége 4 milliárd euró értékben ahhoz, hogy ellentámadásokat indíthasson. Ezt mondta Alekszij Reznyikov, ukrán védelmi miniszter az Európai Unió védelmi minisztereinek stockholmi találkozóján. Josep Borrell, az unió külügyi főképviselője szerint Ukrajnában csak akkor lesz béke, ha az ország megnyeri a háborút. A következő hetekben már kritikusak lesznek a harcok, amelyek jelenleg Bahmut környékén a legerősebbek. A jelenlegi elképzelés szerint az uniós tagállamok saját lőszerkészleteiből szállítanának Kijevnek mintegy 1 milliárd euró értékben, és a későbbiekben közösen intéznék az újabb megrendeléseket. A találkozó résztvevő magyar védelmi miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf kijelentette, hogy Magyarország továbbra sem szállít lőszert vagy életkioltására alkalmas fegyvert Ukrajnába. Ahogy a műsor felvezetőjében említettem, az Otthonunk Európában adásában ma újra foglalkozunk az orosz-ukrán háborúval, egészen pontosan az uniós pénzekkel, hogy mire használják fel az úgynevezett békekeretnek a pénzeit, mire használják fel valószínűleg, mert hogy egészen pontos információk nincsenek ezzel kapcsolatban, de azért sejteni lehet valamit ezzel kapcsolatosan, és aki ebben a segítségünkre lesz, egy Zoltán vezérkari főnök, jó napot kívánok, volt vezérkari főnök egészen pontosan.
Igen, nem most.
Nem mostani. Megemelték az Európai Uniós úgynevezett békekeretet, ami úgy nagyjából 2 éve létezik. Elég furcsa ez a szóhasználat, hogy békének nevezik, pedig ugye honvédelmi, illetve hadsereggel kapcsolatos kiadásokról van szó. Mekkora mértékű volt ez az emelés, ha már megtörtént, és mire fordítódhat ez az uniós pénz?
Ez egy tényleg egy új mechanizmus vagy eljárás, felváltott. Korábban volt az Athéna mechanizmus, ami a Európai Uniónak a katonai missziónak a finanszírozására szolgált, illetve volt az afrikai békekeret, African Peace Facility, ami az afrikai országok hadseregének katonai képességfejlesztését végezte. Ezeket összevonták, és ebből kilakították ezt az európai békekeretet, ami igazából az a békekeret, ez békeeszköz, tehát ez elég furcsa az elnevezése. De igazából eredendően a célok között, nyilván akkor nem tudták, hogy háború lesz, a célok között nincs ilyen, hogy háborúban lévő félnek a támogatás, hogy a célok között az van, hogy konfliktus megelőzés, békeépítés, illetve nemzetközi biztonság erősítése, és igazából ez a sorozatos elajánlás, ami ugye most már talán a 6. vagy a 7. ugye általában 500 milliárdokat lép előre az Unió Ukrajna segítésében, ez lényegében ebbe a kategóriába tartozik bele. Már a pénzek többi része a műveletekre megy, erre a 7 katonai művelet, most legutoljára a honlap szerint éppen nigériai fegyveres erők támogatására adott pénzt az Európai Unió. Ugye a Nigériában északon terroristák, ISIS affiliált terroristák ellen küzd a nigériai hadsereg. Tehát lényegében erre használják föl. Az érdekesség az, hogy ez így van a jó vagy ott 7 éves pénz alapok között. 5 milliárd van előrányozva, és minden egyes támogatást külön döntenek el, és akkor utána a pénzeket pedig a tagállamoktól a finanszírozási, érvényben lévő finanszírozási normák, eljárások szerint lehívják. És az utolsó keret, ez a 500 milliárd, ezt még nem tudom pontosan, de vélelmezem, hogy valószínűleg fel fogják használni a 3 ország által felajánlott orosz típusú vadász repülőgépeknek a rendbetételére, működő képességére. De a legutóbbi hírek szerint most a 3 ország, Lengyelország, Szlovákia és Bulgária felajánlott vadászgépkel, ez összesen 70 vadászgép. És hát nyilván ezek nincsenek jó állapotban, és akkor gondolom, hogy az lesz, hogy ebből a pénzből fogják ezeket felújítani, ellátni rakétával, lőszerrel és átküldeni Ukrajnába. Erre utal az, hogy a bizottság elnöke nemrégen erről nyilatkozott, sőt, ugye a főképviselő Josep Borrell is nyilatkozott, tehát valószínűleg ezt központilag fogják megoldani.
Ezek az országok cserébe egyébként kapnak más vadászgépeket, vagy igazából nem?
Hát vásárolnak, majd terve van véve, tehát a szlovákokat, csak mondom, a szlovákot mondom a szlovákoknak, azóta a dolog, hogy ezt felajánlják, jönnek majd az F-16-osok, addig pedig 2 ország, talán a németek és a hollandok pedig biztosítják nekik a légvédelmet, illetve a légtérfelügyeletet. Tehát még az is elképzelhető, hogy mi is besegítünk a szlovákoknak, Tehát gyakorlatilag az a modell van, hogy az orosz technikát felújítják, átadják harcolni, mert erre nem kell igazából nagy kiképzés, ezeket ismerik az ukránok, és akkor azonnal részt tudnak venni harc tevékenységbe. A nyugati harci technikai eszközök, ugye ez vonatkozik a szárazföldi technikára is, de most nemrégen hírek voltak, hogy már képezik a ukrán pilótákat, legalábbis 2 főt képeznek már, de most egy újabb csoport megy ki, 1 tucat pilóta az F-16-osra, ami egyelőre még szimulátoros képzés. De lényeg az, hogy ez a segítség, ezzel az Európai Uniós pénzzel, ez azonnali segítséget jelentene már, ha nagyon gyorsan rendbe tudják hozni a gépeket. Nem tudom, milyen állapotban vannak.
Ezek a vadászgépek egyébként, gondolom én, valamikor majd eljutnak a harcmezőre, de emellett a pénzek, az uniós békekeretnek az összegei, akár tüzérségi lőszer utánpótlása, harckocsiknak az átadására is szolgál, tehát ezekről is szó van?
Igen, hát ugye a korábbi 500 milliárdos felajánlások vannak, vagy támogatási döntések. A korábbiaknak a felhasználásánál lehetett, én például a szlovákokat szoktam figyelni, hogy ebből finanszíroznak. Tehát például a szlovákoknak van az Zuzana 2 nehéz 152 méteres, relatíve új, tehát új gyártás, néhány éves, önjáró, lánctalpas löveg, és a szlovákok gyártanak, most legutóbb 6 darabot szállítottak, és ezt az Európai Unió finanszírozza. A finanszírozás, ugye erről nagyon sok forrás nincs, de valószínűleg az Európai Védelmi Ügynökségen keresztül megy. Az Európai Védelmi Ügynökség foglalkozik a pénzügyi alapoknak a programokra való fordításával, fejlesztésével. Az elgondolás szerintem jó, mert ugye az Európai Unió ezt a pénzt az európai védelmi ipar fejlesztésére, vagy megrendeléseken keresztül az európai védelmi iparnak az erősítésére használja, ami ugye azért fontos, mert az európai védelmi ipar is versenyben van az amerikaival. Tehát, hogyha az Európai Uniós a békekeret pénzeket európai fegyverek gyártására, vásárlására használják, az gyakorlatilag erősíti a pozícióit az európai védelmi iparnak.
Korábban szó volt arról, hogy esetlegesen az európai országok akár komoly közös beszerzéseket is indítanak majd. Nyilván ez is egyfajta válasz az orosz-ukrán háborúra, de hogy a saját képességeiket normális mederbe tereljék, magyarán, hogy erősítsék a saját honvédelmi képességeiket, mert hogy ebben is igencsak úgy tűnik, hogy komoly hiányosságok vannak. Ennek bármiféle előjele van, mert azért az európai hadipari cégek ezzel kapcsolatosan igencsak panaszkodtak, hogy ők gyártanának, fejlesztenének, de hát nincsenek megrendelések, csak mintha nyilatkozatok lennének.
Ugye itt 2 probléma van, tehát egyrészt az igények, ugye most a lőszer már szóba került, hatalmas, megnőttek az igények. A hadiparosok arra panaszkodnak, hogy a döntéshozatal az még gyakorlatilag a régi, tehát nagyon lassan születnek a döntések, és mivel háborúval fűnnek össze, ezek általában magas szintű politikai döntések, vagy kormányi döntések. Vannak kezdeményezések, tehát például a németeknél van egy ilyen program, hogy a cél az, hogy odaadják az adott ország, ugye Szlovéniát az első példa, hogy a Szlovénia adja oda az orosz gyártmányú technikai harci technikai eszközeit Ukrajnának, és cserébe a németek pedig majd ellátják őket német harci technikával, modern és korszerű eszközzel. Ezt több más országnak felajánlották, csak ezek nagyon lassan mennek. Illetve van egy félelem is, meg hát sajnos ugye vannak azért példák, hogy mondjuk a lengyelek is felajánlották már korábban a vadászgépeket is, sőt ugye a T-72-es harckocsikat is odaadja, de cserébe szállításkért, tehát ellátáskért. Ugye a T-72-eseknél oda is adott egyébként egy komoly mennyiséget. De ugye a német gyártókapacitás, vagy bármelyik nyugat-európai gyártókapacitás, az arra van méretezve, hogy a békeidőszak, illetve az ismert export igényeket kiszolgálja. Tehát ilyen megnövekedett igényeket nem tudja. És ugye az európai gyárak attól félnek, hogyha mondjuk maradjunk a német példán, hogyha a Leopard harckocsikat a lengyelek átadják az ukránoknak, és ha németek nem tudnak oda gyártani, akkor bejönnek az amerikaiak. Tehát egy más piac ellátó, nagy ellátók, vagy lépnek be az európai védelmi piacra, amely viszont gyengítik az európai gyáraknak a lehetőségét. De ugye ez a védelmi, európai védelmi keretmű, ez nem téma, mert ez csak európai termékekre, fegyverekre, felszerelésre, lőszerre, humanitárius felszerelésre lehet felhasználni.
Úgy tűnik, hogy a pénz, ha lassabban is, de megvan, talán gondolom én az ipari kapacitás is meg lenne, fel lehet fejleszteni a gyártást mondjuk 1-2 hónapon belül, hogy ennek érdemi hatása legyen a háborúra, vagy pedig az ukránok ilyen ad-hoc felajánlásokból próbálják majd, hát én nem is tudom, stabilizálni a helyzetüket, mert hogy sok mindenre egyelőre ránézésre nem mennek ezzel, hát illetve egészen pontosan arra mennek vele, hogy tudják magukat tartani.
Nem lehet gyorsan, tehát konkrét példákat mondok, az oroszok is azt mondják, hogy egy év kell nekik ahhoz, hogy átálljanak egy nagyobb mennyiségű fegyverzetgyártásra. Az Egyesült Államok nem régen döntött arról, hogy megnégyszerezi a nagy kaliberű lőszermennyiség gyártást, 2 évet terveznek rá, vagy vegyük például a Rheinmetall, a Leopardok, hogy a Rheinmetallnál van körülbelül 100-510 ilyen, hát hogy mondjam, ipari mozgósítási, vagy nem tudom milyen kapacitás, vagy mennyiség, amit egyébként felajánlottak a németek. Tehát a nagy német felajánlásban benne van. De a Rheinmetallnak is ahhoz, hogy ezt a vezér nyilatkozta, ahhoz, hogy ezt rendbe tegyek, arra is kell körülbelül egy év. Ennek az a következménye, hogy március végéig az ukránok azt mondták, hogy 42 darab, tehát 40 plusz harckocsit kapnak, ahhoz képest, hogy ők 300-at szerettek volna. Igaz, hogy az ígérvények, hogy melyik ország mennyit számít, láss például az amerikaiak is, ugye azok 300 fölött vannak, de hogy ebből mikor lesz harckocsi, ezt nem tudják. Ebből fakadóan tehát az ünnep tavaszi ellentámadás, áttörő ellentámadás, amit ugye tavaly ősztől már szakértők prognosztizálnak, az ukránok ugye is bejelentettek, addig az nem fog működni, mert ugye ekkor erővel nem tudják áttörni sem a Donetsk megyébe, tehát a Donbass irány, sem pedig délre a Azovi tenger felé, mert úgy terveztek, hogy egy 6-es nagyságú erő, az körülbelül 30-40 ezer fő, és ahhoz kellene 300 harckocsi, ami gyakorlatilag egy páncélos harosztály, és 600 lánctalpas, tehát harckocsival azonos mobilitású és közel hasonló tüzelejű, egy gyalogsági harcjárművre van szükség, ami megint szintén olyan egy-másfél harosztály. Na most ez az átütő erő nincsen meg, akkor igazából csak az van, amit most látunk, hogy állásharcok vannak, próbálják a meglévő pozíciókat megtartani, illetve indul a tartalék kiképzés, tartalékosok, vagy a váltás rotációs alapon a kiképzés, de ebből nem lesz gyorsan támadás. Tehát arra számítani, hogy a hadipar fogja biztosítani gyorsan a megígért mennyiséget, azt nem lehet. Csak úgy menne, hogyha a tagországok saját meglévő korszereszközeikből adnának oda olyan mennyiséget, amelyekre szükség van. Ekörül meg az a probléma, hogy nemzeti szinten ugye ellenzék azonnal jön, és azt mondja, hogy gyengítik az országnak a védelmi képességét, tehát emiatt nagyon óvatosak a vezető kormányzati politikusok, mert ugye minden országban van ellenzés, sőt Németország a koalíciós kormányzásra, emlékszem a Müncheni biztonságpolitikai konferencián bejelentette a kancellár, hogy 2% GDP arányosan odaadjuk, ami nagyon nagy pénz német szempontból, és azonnal a szövetséges pártokhoz több politikus, tehát aki tulajdonképp együttműködő partner, azonnal elkezdte kommunikálni, hogy nem ért vele egyet, meg nincs erre szükség, meg ez a német biztonsági védelempolitikának az új pályára állítás, stb. Tehát nehéz belpolitikailag olyan döntést hozni, hogy a meglévő harci technikából, modern harci technikából odaadjuk az ukránoknak azt a mennyiséget, amit ők kalkulálnak ahhoz, hogy legyen egy sikeres ellentámadás.
Szenes Zoltán volt vezérkari főnököt hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre állt.
Köszönöm szépen, szép napot kívánok.
Ez volt az Otthonunk Európa uniós műsorra, legközelebb egy hét múlva a szokott időben, 3-9-kor számítunk a figyelmükre, további jó rádiózást!
Otthonunk Európa. Aktuális információk péntekenként 3-9-kor a reggeli monitorban. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Döntésekről, trendekről, az Európai Uniót érintő legfontosabb kérdésekről. Közel hozzuk Európa legfontosabb ügyeit önökhöz. A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament.